Mi okozza ezt a visszasodródást? Hát lehetett az is, hogy érezték az áldozati hús illatát, hogy Jeruzsálemben terjengett a templomból, vagy hallották a trombitákat, ahogy ment a ceremónia a templomban, de azt gondolom, hogy ennél sokkal komolyabb volt, nem csak ezek, hanem tulajdonképpen az okozta ezt, hogy ezek a zsidó hívők, akik zsidók voltak és megtértek, ugye elhagyták a templomi szertartást, elhagyták a törvényeket. Nem mentek már a főpaphoz, hiszen ők Jézus kezdték követni. És volt egy ígéretük, amit Jézus mondott nekik, hogy én vissza fogok jönni. És ebben a várakozásban éltek az első században, ez egy nagyon komoly várakozás volt, hogy Jézus vissza fog térni, úgy benne volt a mindennapjaikban. De teltek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és bizony ez a várakozás nem volt egyszerű. És ahogy ez a kérdés bennük felvetődött, hogy valóban, amit Jézus mondott, az úgy van, úgy növekedett az erő arra, hogy visszasodródjanak abba, ahonnan jöttek. Nem volt könnyű az első században kereszténynek lenni, mondhatod, hogy ma se az, akkor nagyon nehéz volt. És ahogy azon tipródtak magukban, hogy na jó, én látom az áldozatokat, érzem az illatát, ott a főpap, hallom ezeket, ezek kézzelfogható dolgok, és mi van nekünk cserébe egy ígéret, ami elhangzott, és valóban úgy van, ahogy Jézus mondta? Gondoljátok el, milyen nehéz volt akkor megállni ebben az ígéretben, várni Jézus visszatérését. De ezt mondta nekünk a 6. fejezetben, még nézzétek meg velem a 11. verstől, így hangzott. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, vagyis Jézus visszatérése. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Hit és türelem által örökölni az ígéreteket, mondja itt a szerző. És fölhozza majd Ábrahám példáját. Ábrahám sokat várt arra, hogy az ígéret beteljesüljön. Emlékeztek, kapott egy ígéretet, hogy születik majd egy gyermeke, és röpke 25 évet kellett várni erre, hogy hip-hop elmúlnak ezek az idők, igaz? 25 év, ami az ígéret elhangzása és a megvalósulás között eltelt. Ez egy fontos dolog, hogy az ígéret és a megvalósulás között mindig idő telik el. És ezért mondja itt a szerző, hogy hit és türelem által örököljük az ígéreteket. Nekem általában a hittel nincs problémám, mondom általában, nekem a türelemmel van problémám. Van hitem arra, hogy imádkozzak türelemért. Uram, kérlek, adj türelmet, most rögtön! Általában bajunk van ezzel, hogy így várni kell, nem? Isten azt mondja az igében, hogy neki 1000 év egy nap, és egy nap 1000 év. Van is erről egy vicc, ezt most gyorsan elmondom, mert ez muszáj. Volt egy ember, aki beszélget az Úrral, és mondja neki, hogy Jézus, tényleg neked 1000 év egy pillanat? Igen. És tényleg neked mondja, olyan 1 millió forint, mint egy forint? Igen. Akkor tudnál adni nekem 1 forintot? Igen, egy pillanat. Na, most hogy túl vagyunk a viccen. Hit és türelem által örököljük az ígéreteket. Ha szeretnél Krisztussal járni, akkor sok türelemre lesz szükséged. De az az érdekes, hogy ez alatt a várakozási idő alatt általában Isten elvégzi a legnagyobb munkáit. Amíg várjuk, hogy az ígéret beteljesüljön. Azt mondta Péter az ő levelében, hogy Isten nem késlekedik betölteni az ígéretet. Csak még vár, hogy egyesek megtérhessenek. Jézus vissza fog jönni. Csak Jézus még vár, mert azt szeretné, hogy megtérhessen még néhány ember. És nem örülsz neki, hogy mondjuk nem 20 évvel ezelőtt jött vissza Jézus? Ugye? Én nagyon örülök. Különben ma nem lennék én itt. És te még vár. De el fog jönni. És beteljesedik ez az ígéret. Legyetek türelmesek. Ez nagyon sokszor van az igében. Sokszor int minket az ige erre, hogy legyetek türelmesek. Végeztek egy tesztet Amerikában, 600 gyerek bevonásával. Nagyon érdekes. Elkülönítették őket egyenként egy szobában egy időre, volt előttük egy asztal, és letettek eléjük egy csokit. És azt mondták, hogy ha tudnak várni egy kicsit, miután kimegy az a tanácsadó, és nem eszik meg a csokit, akkor 2 fognak kapni. de úgy is dönthetnek, hogy megeszik, és akkor nincs több. És elindult a teszt. Kiment a oktató, és az volt a feladat, hogy a gyerek nem tud várni, akkor csöngetnie kell, bejön ez a tanácsadó, és megeszi a csokit, megeheti a csokit ott akkor. Kíváncsiak, hogy mit tippelnétek, hány gyerek tudott várni 600-ból? Minden nem kell tippelned. Az egyharmada volt csak, aki ki tudta várni azt a negyed órát, hogy kettő csokit kapjon egy helyet. És az az érdekes, hogy nem, ez most nem lenne, egy elég buta teszt lenne, hogy csak itt megállt volna a dolog, de utána követték ezeknek a gyerekeknek az életét, és érdekes módon ezek a gyermekek, akik tudtak várni, ezek sokkal többre vitték az életben. Sokkal jobb eredményeket értek el az iskolában, a munkahelyen, az életben, mert látszott, hogy kialakult bennük egy olyan képesség, hogy tudnak maguknak parancsolni, tudnak várni, tudnak önuralmat gyakorolni, és hogyha ez valakiben van, az többre viszi. Mondja a magyar közmondás is, hogy lassan járj, tovább érsz. Igaz? És szerintem ez igaz. És itt azt mondja az ige nekünk, hogy legyünk türelmesek, és várjuk a beteljesülését, és ne akarjunk mindent azonnal. A mai világunk ilyen, nem, hogy mindent azonnal kérek. Mindent most. Ezek a hívők, akik itt voltak ebben az időben, akineknek Pál írja ezt a levelet, ők ezt kérdezgették, hogy hol van Jézus, hol van az ő ígéretének beteljesülése. És így folytatja a szerző, 13. vers. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. És így szólt, bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Látjátok ezt? Miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Megkapta Izsákot. Részesült az ígéretben. Nem csak Ábrahámnak kell várnia a beteljesülésre, hanem nekünk is. Neki évtizedek, de lehet, hogy neked is. Lehet, hogy nekem is. És így folytatódik, mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Amikor valaki, én meg akarnálak győzni téged valamiről, ami elég hihetetlen, elég nagy, és mondd, hogy Tamás, én nem hiszem, amit mondasz. Azt mondanám neked, hogy esküszöm. Tuti. Biztos. Szoktunk ilyet csinálni, lehet, hogy mi keresztények már leszoktunk róla, mert Jézus mondta, hogy ne esküdjünk. De az emberek szoktak ilyet mondani, igaz, hogy esküszöm. És valami nagy dolgot kell mondani akkor, nem a tengeri malacodra esküszöm, valami nagyra. Szóval, hogy az édesanyám sírjára esküszöm, vagy valami, érted, mondunk valami nagyot. És utána az véget vet a vitának. Oké, most már látom, hogy komolyan gondolod. Látom, hogy a te szavadnak lehet hinni. Így szoktunk mi vitázni, és mondja az ige, hogy az emberek között ez úgy véget vet a kétkedésnek. De milyen érdekes, hogy azt mondja itt az ige, hogy Isten önmagára esküdött. Jézus beszél az eskütételről. A Máté 23-ban olvasunk erről, hogy a farizeusokkal beszélget, Máté 26, bocsánat, és azt mondja nekik, hogy milyen képmutató dolgokat tesztek ti. Ha valaki azt mondja, hogy esküszöm a templomra, az nem ér semmit. De ha azt mondja valaki, hogy esküszöm a templom aranyára, na az már ér valamit. Vagy esküszöm az oltárra, az semmit nem ér. De ha esküszöm az oltárról lévő dolgokra, az arany dolgokra, na az már ér valamit, mondja Jézus. Hogy ez hiába valóság, butaság. És mondja, hogy legyen az igenetek igen, a nemetek nem. Tartsátok meg egyszerűen a szavatokat. De milyen érdekes, hogy Isten itt ígéretet tesz, és mellé esküt. Isten magára esküszik. Miért csinálja ezt Isten? Én azt gondolom, hogy azért, mert a mi szintünkön akar találkozni. Azért tesz ő esküt, hogy lássuk, mi emberek lássuk, hogy Isten, amit mond, az komolyan gondolja. Ezt mondja a 17. vers. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéretet, az ígéret örököseinek, hogy elhatározással változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Azt mondaná Isten, hogy ha így játszatok ti emberek, akkor rendben van, én esküt teszek. Mire esküdjek? Valami nagyra. Magamra esküszöm. Én esküszöm magamra, hogy ez az ígéret be fog teljesülni. És így folytatja. Így a két változtathatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekülünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Hogyha nehéz várni Isten ígéretének beteljesülésére, akkor gondolj erre, hogy Isten ígéretet tett, és utána esküt. És azt mondja itt a zsidók szerzője, hogy ez kettő változtathatatlan tény. Miért változtathatatlan? Azért, mert Isten nem tud hazudni. Ha ő mond valamit, azt megtartja. Nem is lett volna szükség az esküre. De miattunk Isten azt mondta, hogy mellé teszek még egy változtathatatlan dolgot. Még egyet kaptok. Megesküszöm a saját nevemre. Ez az eskü a 110. Zsoltárban hangzott el, hogyha fel akarod írni. Isten megesküdött a saját nevére. 110. Zsoltár. Azt mondaná ezzel, hogy erre mérget vehetsz. Én esküszöm, a szavamat adom, ez így lesz. És azt mondja itt a zsidók levél szerzője, hogy ez lelkünknek az erős horgonya. Hogyha kim vagy a tengeren, fúj a szél, mennek a hullámok, és le akarsz állni egy helyen, akkor egy horgonyra van szükséged. Ha nem akarsz elsodródni, akkor egy horgonyra van szükséged. Leereszted, és az megtart téged, hogy a szelek ne sodorjanak el. Ezért beszél erről itt Pál. Ne sodródjatok el, mondja az előző fejezetben. Ne engedjétek visszasodródni az életeteket. Szükségetek van erre az ígéretekre. Ez lelketeknek erős horgonya, hogy Jézus vissza fog térni. Így folytatja a 19. vers, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként ment be értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Ő, aki bement a kárpit mögé. A zsidók egyből tudták, hogy miről van szó. Lehet, hogy neked úgy kapcsiból nem jelentett semmit, mi ez a kárpit. A zsidók tudták. A kárpit egy nagyon vastag anyag volt, ami a templomban, a templom tér és a szentek szentjét elválasztotta. Elválasztotta az embert Isten dicsőségétől. A szentek szentjétől. Ez egy 30 méter széles, 15 méter magas, 30 centi széles vastag, bocsánat, anyag volt. Nagyon vastag volt. 100 papnak kellett egyszerre hordozni ezt. Ez volt az, ami elválasztotta az embert Istentől. Isten dicsőségétől. És mi történt, amikor Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, kilelte a lelkét? Ez a kárpit odafentről ketté szakadt, mintha Isten ketté tépte volna. És azt mondta, hogy nyitva a ház. Gyertek, jöhettek hozzám. Megnyílt az út Istenhez. A zsidóknak lehetett egy kis gondjuk ezzel itt. Mi az, hogy ő belépett a kárpit mögé? Tudva levő, hogy a törvény azt mondta, hogy a kárpit mögé egyedül a főpap léphet be, és ő is csak évente egyszer. Mi az, hogy Jézus bement a kárpit mögé? Oda csak Áron szerint való főpap mehet be. Senki más, csak ez a személy. Jézus nem illik a képbe. Róla tudjuk, hogy nem Árontól való. Ő Júda törzséből született. Ő nem lévita, ő nem pap. Akkor hogy mehetne be oda? Sőt, azt mondja az ige, hogy ő lépett be elsőként. Elsőként? Ezt a problémát a 7. fejezet fogja megfejteni nekünk, jó? Kezdjük el, nézzük meg. Nagyon fontos és nagyon izgalmas rész. Mert ez a Melkisédek, bocsánat, inkább olvasom a 20. verstől, ahová elsőként ment be értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint való főpap lett örökké. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből hazatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Itt az ige fölemleget egy történetet, ami ebben, ehhez az időhöz képest, itt az első századhoz képest, még 2000 évvel korábban történt. 1 Mózes 14, egészen a Biblia elején, egy titokzatos, különleges személy, Melkisédek. Ki ez a Melkisédek? Hogyha ezt kérdezed magad, hogy ki ez a Melkisédek, akkor hadd mondjak egy nem túl bátorító dolgot. Azt mondja a Biblia, hogy pont ez a Melkisédek története az, amiben lemérheted, hogy mennyire ismered a Bibliát. Hoppá. Ez nem jó hír. Pont azt mondja Pál nekik, hogy én beszélnék még nektek többet róla, erről volt szó az 5. fejezetben, de nektek eltompult a hallásatok, ezért most nem beszélek róla. Aztán egy fejezettel később mégis beszél róla, ez nagyon páraval. Melkisédek. Ki ez a Melkisédek? Volt egy nagyon-nagyon különleges szabadító akció, amit a zsidók hajtottak végre 1973-ban. Ez annak kapcsán történt, hogy elraboltak egy gépet, ami az izraeli légitársaság gépe volt. Nézz utána, ez a villámlás hadművelet, lehet róla videókat találni az interneten, nagyon különleges, nagyon érdekes. 123 zsidót elraboltak ezzel a géppel együtt, és elvitték őket Ugandába. Majd egy titkos küldetés során, úgyhogy senki nem vette őket észre, egy izraeli felszabadító csapat szállt le Ugandában erre a reptére, és kiszabadították őket. És csak 3 fogoly halt meg. Azt mondták erről a szabadító akcióról, hogy ez volt a világ legnagyobb ilyen hadművelete, a legkülönlegesebb hadművelete. Én azt gondolom, hogy nem ez volt, hanem ami az 1 Mózes 14-ben van, az. Mi történt ott? A Sittim völgyi csata. Jegyezd meg ezt a történetet, mert nagyon különleges. Ott olvasunk egy Kadorlaomer nevű királyról. Mindenkinek ismerős a neve, igaz? Kadorlaomer, ő volt az akkori nagy király, és maga mellé vett még 3 királyt, és megtámadtak még 5 királyt. Tehát 4 király megtámadott 5 királyt. Ez az 5 király Szodoma és Gomorra területén élt. És leverték őket, és rengeteg foglyot, rengeteg zsákmányt vittek magukkal. Az egész történet ott kezd érdekessé válni, hogy tudod, hogy ki lakott Szodoma és Gomorra városában, amikor ez történt. Lót. Lót. Ki volt Lót? Ábrahám unokatestvére. Amikor Ábrahám meghallotta, hogy Lótot foglyul ejtették, azt mondta Ábrahám a 318 szolgájának, hogy fegyvert föl. Kössetek magatokra fegyvert, kiszabadítjuk Lótot. 4 király teljes fegyverzetben. És Ábrahám fölkerekedett 318 szolgájával, és megtámadta őket. És azt írja a Biblia, hogy minden foglyot kiszabadítottak, és minden zsákmányt elvettek. Na ez a történelem legnagyobb szabadító akciója. És kiszabadították Lótot, elhoztak mindent. És ez a történet az, ami számunkra itt újra felidézésre kerül, mert amikor Ábrahám jött hazafelé, jött ezekkel a zsákmányokkal, akkor találkozott vele egy nagyon különleges személy. Az úton hazafelé találkozott Melkisédekkel. Elé állt Melkisédek. És azt olvasok ott a Bibliában, hogy Ábrahám leborult előtte és imádta őt. Tizedet adott mindenből, amit kapott, és elétett kenyeret és bort. Milyen érdekes, nem? Kenyeret és bort, ami az úrvacsorában van. Melkisédek. Ábrahám felismerte róla, hogy ő nagyon különleges ember. Nagyon különleges személy. Kicsoda ez a Melkisédek? Itt az első vers elárulja nekünk róla, hogy ő Sálem királya. Sálem, ez annyit jelent, hogy békesség. Ebből ered a szó, hogy Jeruzsálem, a békesség városa, vagy a nagy király városa. Ez a személy volt Jeruzsálem királya, a békesség királya, Sálem királya. Azt is elárulja nekünk az ige, hogy ő volt a magasságos Isten papja. A zsidók mit is behúzták a kéziféket? Álljon meg a menet! Álljon meg a menet! Mi az, hogy király és pap? Egy zsidó egyből értette, hogy ez nem lehet. Király és pap, senki nem lehet együtt. Ez tiltotta a törvény. Volt egy király, Uzziá, 2 Krónika 26, aki megpróbálta, egy jó király volt, és Isten nagyon megáldotta, és eldöntötte, hogy ő már pedig bemegy a templomba, és bemutatja az illatáldozatot, mint egy pap. És Isten azt mondta, hogy nem lehet ilyet csinálni. És leprás lett ez a király. Nem mutathatta be az áldozatot. Mert király és pap nem lehetett senki egy személyben. Tiltotta a törvény. Lehetett valaki király és proféta, például Dávid. Lehetett valaki pap és proféta, például Sámuel. De pap és király nem lehetett senki. És itt azt olvassuk Melkisédekről, hogy ő volt Sálem királya és a magasságos Isten papja. Hűha. Itt valami nem stimmel. Ki ez a titokzatos Melkisédek, akinek Ábrahám tizedet adott mindenből, és aki megáldotta Ábrahámot? Így folytatódik, nézzétek meg, Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először azt jelenti igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Szerintem ez a személy nem más, mint Jézus Krisztus. Olyan egyértelmű nekem. Se kezdete, se vége, se apja, se anyja, és ő lett pap mindörökké, mert hasonlóvá vált az Isten fiához. Minek nevezzük ezt? Ezt az igében úgy nevezzük, hogy Krisztofánia, vagyis Jézus megjelenése az Ószövetségben, a betlehemi testetöltés előtt. Ezt Krisztofániának hívjuk. Többször is van ilyen az igében. És azt mondja róla az ige, hogy először igazság királya, és utána a békesség királya. Ez a kettő mindig így van. Ha megfigyeled a Bibliában, sokszor van köszöntésként ez Páltól a leveleiben, hogy béke, igazság és békesség nektek. Ez kettő sosincs fordítva, hogy békesség és igazság, mert mindig az igazság erre a békesség előtt. Ha nincs rendben a kapcsolatunk Istennel, akkor nincs békességünk. Ha nem igazságba járunk, akkor nincs békesség. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnösnek nincsen békessége, mondja az ige. És ez igaz ránk is, hogyha rendben van a kapcsolatunk Istennel, akkor lehet békesség a szívünkben. Először igazság királya, aztán békesség királya. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. Nyugodtan gondolhatod, hogy más ez a személy. Gondolhatod, hogy valaki más. Lehet tévedni. Nem egyetérteni velem. Szerintem ő Jézus Krisztus. És azt mondja a negyedik vers, de nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám a patriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Hallottam már olyan embereket, akik azt mondták, hogy én nem hiszek a tizedben. A tized, a Bibliában olvassuk ezt, a tized istené. A tized istené. Tudjátok, hogy nem szeretünk itt erről beszélni, de itt szeretnék egy kicsit. A tized istené, a Biblia azt mondja, és nem attól válik istené, hogy én odadom, az már istené. Tulajdonképpen mindenem istené, csak ő azt mondja, hogy az egy tizedét ad nekem. Néha én mondom ezt a szófordulatot, hogy Istennek adtam a tizedemet, mert így mondom, de igazából ez egy nem helyes kifejezés. Az már istené. És hogyha nem adom oda, azzal meglopom őt. És mondhatja erre valaki, hogy aj Tamás, de hát a tized az a törvényben van, és mi nem vagyunk a törvény alatt, nekünk nem kell tizedet adni. Ez a történet az 1 Mózes 14-ben, ez 500 évvel megelőzi a törvényt. Még nem volt törvény, amikor Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek. Aztán jött a törvény, és a törvény megerősítette a tizedet. Sőt, Jézustól látjuk, hogy Jézus tanított róla. Amikor a farizósokkal beszélgetett, azt mondta, hogy ti tizedet adtok mindenből, a kaporból, a mentából, minden apróságból, de elfelejtétek a lényeget, hogy irgalmasság legyen a szívetekben, és könyörület. És azt mondja Jézus, hogy legyetek irgalmasok, és tegyétek ezeket a cselekedeteket. Vagyis adjatok tizedet. Ez nem a törvény. Ábrahám meglátta Melkisédeket, és látta, hogy ő méltó az imádatomra, és neki adta a tizedét. Sálem királya. Így folytatódik az ige róla, 5. vers. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől jól lehet, ők is Ábrahámtól származnak. De az, aki nem közülük származik, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapja. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Mi ez az egész? Ez Léviről kezd beszélni egy kicsit. Azt mondja, hogy Lévi tizedet szedett az emberektől. A léviták. Léviták kapták meg a tizedet a templomban. De viszont mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy Lévi is tizedet adott Melkisédeknek. Lévi? Pillanat, nem Ábrahám adott tizedet Melkisédeknek? Miért beszél itt Léviről? Azt mondja a szerző, hogy mivel Lévi Ábrahám leszármazottja, ő már jelen volt Ábrahámban, amikor Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek. De ez így van. Ábrahámtól született Izsák, Ábrahámtól született Jákob, az ő leszármazottja volt Lévi. És Ábrahámban Lévi már tizedet adott, és leborult Melkisédek előtt, elismerve, hogy ő nálam nagyobb. Ennek lesz jelentősége később. És így folytatódik a 11. vers. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? Itt van az ígéret újra, 110. Zsoltár mondja, hogy egy új papság fog adatni, ami nem Áron szerint való, hanem Melkisédek rendje szerint való. Új papság lesz, ami nem az Ároni rend szerint van. Az Ároni rendet a törvény alapozta meg. Áron volt az első főpap, tőle jöttek a többiek. De azt mondja a 110. Zsoltár, hogy lesz egy új. Ha a Bibliában ez van, ha ezt olvasod, hogy van egy új, az mindig ugyanazt jelenti, hogy a régi nem volt tökéletes. Ezért van az új szövetség is, mert a régi nem volt tökéletes. Az Ároni papság nem vezetett sehová. Újra és újra el kellett menni a templomba. Újra és újra be kellett mutatni az áldozatot. És nem vezetett tökéletességre. Ezért kellett egy új. És így folytatódik a 12. vers. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Nem csak a papság cserélődik le, hanem ezáltal minden megváltozik. 13. vers. Ugyanis akiről az elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Júda törzse. Mert ismeretes, hogy a mi úrunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. Mózes a törvényben semmit nem írt Júda törzséről, semmit nem írt Melkisédekről. De tudjátok miért? Mert ez az egész rend megelőzi a törvényt. Így folytatódik, majd ki fog tisztulni és érteni fogjátok. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint. A bizonságtétel így szól, te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan. 110. Zsoltár, amit itt idéz az ige, te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Az atya nyilatkozik így a fiúról. És így folytatódik, ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledhetünk Istenhez. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy most forog a fejed körül ez az egész téma. Mi ez a Melkisédek, Ároni papság, tökéletes, nem tökéletes? Isten adta a törvényt. A törvény senkit nem tud tökéletessé tenni. A törvény egyre jó, hogy tökéletesen megmutassa, hogy mennyire bűnösök vagyunk. Erre jó a törvény. De azt mondja itt az ige, hogy kaptunk egy jobb reménységet. A törvény rámutat arra, hogy van egy jobb reménységünk, amiről az előbb beszéltem, ami lelkünknek az erős horgonya. Ami az életünknek a horgonya. És így folytatja. A végén össze fogom foglalni, és az egész össze fog állni. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá. Azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, mármint Áron és az őt papok, azok a papok, hanem annak esküjével, aki így szól hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. A lévita papok nem tettek esküt, amikor elkezdték a szolgálatot. Ott nem kellett esküt tenni. Ott valaki vagy lévita volt, vagy nem. Vagy a helyes családba született, vagy nem. Nem kellett válogatni. A lévita voltál, lévita vagy. De így folytatja 22. vers. Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé, és azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Nem számított, hogy ki volt a főpap Izraelben. Biztos, hogy meghalt. Elég drasztikus statisztika volt. Minden 10 főpapból 10 meghalt. És a halál véget vetett a szolgálatuknak. Ha elmentél a templomba, volt egy XY főpap. Ha egy héttel később elmentél, már lehet, hogy nem ő volt. Mert meghalt. Vége volt a dalnak, fűbe harapott, és jött a következő. És utána ő is volt egy ideig szolgálatban, majd ő is meghalt, és jött a következő. És ez így működött. Jött a következő. De azt mondja a 24. vers, hogy Jézus nem hal meg. Ő átruházhatatlanul viseli a papságot. És éppen ezért örökké üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Hoppá! Még elolvasom a fejezet végéig, és utána beszélünk összefoglalóképpen. Mert ilyen főpap illett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, aki magasabbra jutott az egeknél. Mert nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, aztán a nép bűneiért. Ugyanis azt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká. A törvény utáni esküigéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. A törvény embereket rendelt főpapokká. Áron, utána az ő fia, Eliézer, utána az ő leszármazottja Fineás, és így tovább. Mind emberek voltak, akiknek magukért is be kellett mutatni áldozatot, mielőtt beléptek az Istennek a szentek szentjébe. Ugyanúgy vétkeztek, ugyanúgy gyengeségeik voltak, problémáik voltak, aggódtak. De azt mondja, hogy Isten az ő ígéretével olyat rendelt számunkra főpappá, aki örökké tökéletes. Szeretném, hogy kicsit hátrébb dőlnénk, hátrébb lépnénk, és megnéznénk valamit. Amikor az 5. fejezetről beszélgettünk, ott az ige beszélt Áronról, az ároni papságról. A Bibliában, az Ószövetségben van egy kép a templomról, van egy kép az áldozatról, a szertartásról, és ennek minden egyes részlete Jézusra mutat. Minden részlete Jézusról szól. Az ároni papság is. Azt mondja ott az ige ároni papságra 3 dolgot, amit Jézusban meg is találunk. Az egyik, az 5. fejezet 1. verse, hogy emberek közül választották. Jézus emberré lett. Ő is beteljesíti ezt a képet. A második, hogy bemutattak áldozatot önmagukért, ezek a főpapok. 5. fejezet, 3. vers. Jézus önmagát adta áldozatul. Majd ezt mondja az 5. fejezet, 5. verse, hogy ők nem magukat választották főpapokká, nem önjelöltek voltak, hanem őket erre a szolgálatra rendelték. És ez a 3. dolog, Jézus ezt is beteljesíti, hiszen az atya mondta a fiúról, hogy te pap vagy örökké, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mind a 3 dolgot Jézus betöltötte, vagyis benne láthatjuk az ároni papság képét. Ő az, aki emberré lett, ő az, aki értünk meghalt, és ezáltal van az üdvösségünk. De figyelj jól, lehet, hogy ezekkel semmi újat nem mondtam. A legtöbb hívő, a legtöbb keresztény tudja ezt. Persze Jézus meghalt értem, mert hiszen emberré lett, és magára vette az én bűneimet, ezáltal van az üdvösségem. De itt valami többet mond az ige. Ő nem csak ároni rend szerint való pap volt, hanem Melkisédek rendje szerint való pap. Betöltötte ezt a képet, de ő tulajdonképpen teljességében a Melkisédek rendje szerint való papságban láthatjuk meg. Mi a különbség, Tamás? Mi ennek a jelentősége? Azt mondja itt az ige, nézzétek meg, 7. fejezetben, a 25. vers. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Ma egyetlen főpap sincs életben. Nincs életben főpap. Az ő szolgálatuk véget ért, amikor meghaltak. A mi főpapunknak nem. Amikor ő meghalt, és feltámadt, fölment a mennybe. És leült az atya jobbján. És azt mondja az ige, hogy ő most is él, hogy esedezzék értünk. A mi Melkisédek főpapunknak most is zajlik a szolgálata. Esedezik értünk. Milyennek a jelentősége? Amikor erről gondolsz, hogy esedezik közben jár, mi jut eszedbe neked? A legtöbbünknek ugyanaz. Hogy Jézus járkál a mennyben, és amikor én vétkezem valamit, akkor ő oda megy az atyához, a trónterembe, és azt mondja, hogy atyám, Tamásnak baj van. Megint vétkezett. Megbocsájtasz neki? Megbocsássak? Hát persze, hát meghaltam érte. Tényleg? Igen. Na, akkor megbocsájtok, rendben, akkor el van felejtve. És ez a közbenjárás, ugye ezt gondoljuk, hogy úgy érvelnek, úgy megy a beszélgetés, úgy meg kéne neki bocsájtani, hát meg kéne, hát tudod, meghalt. De én azt gondolom, hogy nem ez a közbenjárás, nem ez zajlik a mennyben, mert azt mondja az ige, hogy Jézus leült az atya mellé. Jézus leült, és ott ül. Én azt gondolom, hogy Jézus nem győzködi az atyát. köztük nincs ilyen érvelés már. Én azt gondolom, hogy nem az ő szavai, amik közben jár értünk, hanem az ő sebei. Jézusnak a sebei. Mert Jézus meghalt és feltámadt. Fölment a mennybe, leült az Atya jobbján, de amikor János meglátta őt a trón mellett, emlékeztek jelenéseket, mit látott János? Láttam egy bárányt, mint akit megöltek. Isten új eget és új földet fog teremteni. Mindent, amit látsz, azt el fogja söpörni Isten, és újat tesz. De egy dolog megmarad. Egy dolog megmarad, ami innen a földről származik. Jézusnak a sebei. És ez az, ami közbenjárást jelent számunkra. Ő mindenkor él, és közben jár értünk. Ő mindenkor él, és esedezik értünk. Ez a közbenjárás. Nincs vita, nincs érvelés. Ha valaki itt egy védőügyvédet fogad, és elmegy vele a bíróságra, az a védőügyvéd mindent meg fog tenni, hogy meggyőzze a bírót, ha van esküdtség, az esküdtséget, teljes ellánnal fog beszélni, ezt így, és így, és így, és így, de a mennyben nincs ilyen, a mi védőügyvédünk nem tesz ilyet. De ott vannak a sebek, ami a mi közbenjárásunk. Ha valamelyikötök elmenne Darnyi Tamáshoz, és így elkezdeni firtatni, hogy te tényleg tudsz úszni, te józó vagy? És ő megmondta, persze, hát tudod, hát nem tudom, te tényleg tudsz úszni, persze, és megmutatná az aranyérmeit a vitrínbe, az olimpiai aranyérmeit, lenne még kérdésed? Azt nem lehet a piacon kapni. Itt a bizonyíték, meg se kell szólalnia többet, nézd! És a mennyben ugyanez van, Jézusnak nem kell többé érvelnie. Nem kell többé győzködnie az Atyát. Ott vannak a sebek, amik közben járnak. Mit jelent ez? Ez egy szép teológia, Tamás, de mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ez az én üdvösségem. Erről beszélgettünk múlt héten. Az üdvösségre, emlékeztek? Ez az én üdvösségem. Nem az, amit én teszek. Nem az, amit én nem teszek. Hanem az, ami ott van a mennyben, Isten jobbján. Jézusnak a sebei. És ő nem olyan, mint egy ároni pap, aki tett valamit, aztán meghalt. Hanem ő Melkisédek rendje szerint való pap. Aki miután meghalt és feltámadt, ma is él. És most is folyamatosan esedezik értünk. És amit mond itt az ige, hogy ő örökké üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Isten elé. Honnan tudod ezt, Tamás? Van egy névrokonom. Egy nagy kétkedő. Aki azt mondta, hogy én már pedig nem hiszem el ezt a dolgot. És Jézus, amikor megjelent, ő nem kezdett teológiát magyarázni neki. Azt mondta, hogy Tamás, fogd meg a sebeimet. És Tamás megérintette Jézus sebeit, és azt mondta, hogy most már hiszek. Elég volt. Ezek a sebek vannak fönt a mennyben. Az Atya jobbján. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy ne csak Áron szerint gondolkodjatok Jézusról, hogy pap lett örökké, hanem Melkisédek szerint is. Ez teszi teljessé a képet. Ő az, aki folyamatosan közben jár értünk. De Tamás, én nem olvastam a Bibliát már 3 hónapja. Én mostában nem imádkozom. Én nem úgy járok Jézussal, ahogy kéne. Ő ott ül a mennyben. És ő folyamatosan közben jár. Az ő sebei, ami üdvösségünk. Nincs vita, nincs érvelés. Hú, a Tamás mostában nem úgy járt, ahogy kellene. Nincs ilyen méltó, vagy nem méltó. Ő közben jár, értem. Az ő sebeivel. Ez az én üdvösségem. Ez a ti üdvösségetek. Én korábban sokszor éltem vádlásokban, hogy mert az ördög jött és vádolt engem. Azt mondja a Biblia az ördögről, hogy ő a testvérek vádlója. És úgy képzeltem ezt a közbenjárást, hogy na, még egyszer bocsáss már meg neki. Hát, na, még egy esélyt hadd kapjon. De nem ez a közbenjárás, hanem az ő sebei, ami örök üdvösséget szerez nekünk. Én remélem, hogy ma érted, amiről beszélgettünk, és nem csak egy ilyen teológiai értekezés volt. Hogy érted, hogy mit jelent ez, hogy ő Melkisédek rendje szerint való főpap. A templomban, amikor Áron és az ő leszármazottai szolgáltak, folyamatosan dolgoztak. A templomban olvasunk bútorokról, asztal, lámpatartó, oltár, kenyértartó, szék nincs a templomban. Nem lehetett leülni, mert folyamatosan dolgoztak. De Jézus leült az atya mellett. Kész. Az ügy lezárva. Mit jelent ez gyakorlatban? Nem kell 3 napot imádkoznod azért, hogy utána kérj valamit Istentől. Nem kell táncot lejteni azért, hogy utána megérdemelj egy áldást. Ez, amiről ma beszéltünk, ez azt jelenti, hogy szabadok vagyunk. Teljesen szabadok. Mert az üdvösségünk abban áll, amit ő tett értünk, ami most is ott van fönt, és könyörög és esedezik érte. Ez a mi üdvösségünk. Ilyen szabadságot szerzett Jézus. Hogyha ez az egész nem állt ma össze, mi ez az egész? Akkor kérlek, hogy gyere és kérdezz. Beszéljünk róla, hogy olvasd el újra ezt a részt. De hadd legyen teljesebbé ez a kép Jézusról, és innen fogunk majd tovább menni a 8. fejezetre. Mennyi atyám, köszönöm, hogy adtad ezt a zsidókhoz írt levelet, és néha nehéz a téma, Uram, nehezen áll össze. De Uram, mi szeretnénk megérteni. Jézus, köszönjük azt, amit tettél. Köszönjük az áldozatot, Uram. És köszönjük azt is, hogy a sebeidet, ezt örökké viseled. Azt mondja a Timóteushoz írt levél, hogy egy az Isten és egy a közbenjáró. Ember és Isten között az ember Jézus Krisztus. Jézus, te nem halsz meg. Téged nem váltanak le. Te maradsz a mi főpapunk örökké. Melkisédek rendje szerint. És örökké üdvözíteni tudod azokat, akik általad járulnak Isten elé. Köszönjük, hogy így szeretsz minket, Uram. Gyönyörű vagy, Uram. Köszönjük, hogy értünk eljöttél, hogy értünk meghaltál. Hogy a kereszten az én bűnömet hordoztad, a testvéreimét. Köszönöm, hogy legyőzted a sírt, a halált, és szabaddá tettél, Uram. És ott vagy a mennyben, ahonnan vissza fogsz térni, hogy magaddal vigyél minket, Uram. Köszönjük, hogy ez az ígéret a miünk lett. Lelkünknek az erős horgonya. Uram, imádkozom, hogy úgy tudjunk élni, Uram, hogy ezt a reménységet szorítjuk magunkhoz, hogy ne sodródjunk el, hogy a világ ne vonjon vissza minket. Ne térjünk vissza a vallásba, vagy a testiességbe, a kicsapongásba. Bármiben is voltunk, nem hívőként. Uram, mi szeretnénk megmaradni az igazság útján. Ez egy keskeny út, de a mennybe vezet. Uram, imádkozunk azért, hogy töltsd be minket a te lelkeddel. Imádkozom azért, hogy megismerjük azt, hogy mire hívsz minket, hogy tudjuk szolgálni egymást. Imádkozom azért, aki most is vádlások között él, aki úgy érzi, hogy dolgoznia kell az áldásokért, aki úgy érzi, hogy neki le kell tennie valamit az asztalra Isten előtt. Uram, hogy tedd szabaddá teljesen, hogy neked higgyen, ne az ördögnek, aki vádolja őt. Azt mondja az ige, hogy nincsen károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Tegyél minket szabaddá, Uram, hogy úgy gondolkodjunk, mint egy szabad ember. Nem úgy, mint aki azt csinálja, amit akar, hanem aki azt csinálja, amire Isten teremtette, mert ez a szabadságunk. Hadd legyünk mindazok, aminek teremtettél, Isten. Kérlek, áld meg ezt a vasárnap délutánt, Uram, áld meg a közösségünket, Uram, áld meg a beszélgetéseinket, és Mi szeretnénk még többet belőled, Uram. Ahogy járunk ezen a héten, kérlek, áldj meg minket, ahogy az igédet olvassuk, ahogy keresünk téged, ahogy döntünk, Uram. Mutasd meg a hatalmadat nekünk, Uram. Szeretnénk veled járni, közel maradni hozzád, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.